Miklós püspök kilépett a háza kapuján. Sietős volt az útja, mert akkoriban ínséges idők jártak a városra, és félő volt, hogy a szegények nagyon éhezni fognak. Ezért a kikötőbe indult, hogy tárgyaljon a hajósokkal. Hát, ha a rakományukban van annyi fölös gabona, amit ott tudnak hagyni a városban. Ha másképp nem kölcsönbe, hogy legyen miből kenyeret sütniük. Egy kis zacskó arany is ott csörgött a zsebében, hogy könnyebben menjen a tárgyalás. Mert mondanunk sem kell, hogy Miklós magával hozta a pénzes ládáját, amikor Mirába költözött, és sohasem habozott kinyitni, ha valahol bajt és gondot látott. Ahogy átvágott a főtéren, egyszeribe körülvették a gyerekek. Erre megállt, mert rájuk mindig volt egy-két perce. Miklós püspök, Miklós püspök! Kiáltozták a gyerekek. Igaz-e, hogy a szülővárosodban pénzt dobtál be az ablakon, hogy segíts egy szegény család három lányán? Igaz ez? Találjatok ki már valami újabb kérdést, mosolygott békésen Miklós. Ha már százszor nem kérdeztétek ezt meg, akkor egyszer sem. Erre az egyik gyerek bátran előállt. Ha ebben a városban is bajba kerülne valaki, annak is dobnál be pénzt az ablakon? Sokan vannak bajban, jól tudom, szomorodott el Miklós. Van, akin talán éppen ti tudnátok segíteni. Tudtok ilyet? Persze, felelték a gyerekek. Van egy barátunk, a Jánoska, aki tényleg nagyon nagy bajban van. Súlyos beteg, de a szüleinek nincs pénze, hogy kifizessék az orvost, és ha nem kap gyógyszert, talán hamarosan meg is hal. Na hát, meglátjuk, dörmögte Miklós a szakállát simogatva. Másnap a gyerekek már korán reggel futottak a főtérre, hogy megbeszéljék, mi történt a kis beteg barátjuknál. Bizony-bizony, reggelre kelve, szép piros almákat talált Jánoska családja az ablakban. Mikor kézbe vették, akkor látták, hogy az egyik ketté van vágva, és a közepében egy értékes aranypénz csillogott. Abból ki tudták fizetni az orvost is, meg a gyógyszert is. És szépen meg is gyógyult a kisfiú, és 2-3 hét múlva már ő is ott játszott és szaladgált a többiekkel a főtéren. Akkor éppen megint sürgős dolga volt Miklós püspöknek. Viharos szél fújt az éjszaka, és Mira kikötőjében keresett menedéket a római császár egyik hadihajója. Miklós tudta, hogyha katonák indulnak valahova küldetésbe, akkor gyakran erőszak és szenvedés jár a nyomukban. Beszélni akart a hajó parancsnokaival, hogy megkérje őket. Ha lehet, kerüljék el a vérontást, és semmiképp se raboljanak, és ne kegyetlenkedjenek az ellenséggel. Szokás szerint Miklóst most is körülvették a gyerekek, és előadták neki, hogy melyik szegény embernek mi a gondja, baja a városban. De ő most nem ért rá, nagyon sietett, és csak odaintegetett. Jó, 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 majd megsegíti a nélkülözőket valaki. Majd a gondviselés, most sietnem kell. A kikötőben három magas rangú római katonatiszt szállt le a hajóról. Miklós a házába hívta, és megvendékelte őket. De nem sokáig ültek nyugodtan, mert egyszer csak valaki megérkezett a hírrel. A helytartó, aki a római császárt képviselte a városban, halálra ítélt három katonát. Miklós püspök jól ismerte őket, s tudta, hogy nem követhettek el súlyos bűnt. Keresztények voltak, s a helytartó alig, hanem csak azért orrolt meg rájuk, mert nyíltan vallották, hogy ők Krisztus követői. Fölpattant hát Miklós, ott hagyta a vacsorát, hogy mentse a barátait, s hagyta volna a vendégeit is, de ők inkább vele tartottak. Éppen jókor érkeztek, mert a helytartó már kiadta a parancsot a hóhérnak, hogy végezze ki a három katonát. Bezzeg, meglepődött, mikor Miklós püspök megjelent nála, ráadásul három magasrangú római tiszt jött vele. Közös erővel meggyőzték a helytartót, hogy vizsgálja ki becsületesen a katonák ügyét, és ne vegye el az életüket. Örömmel tért vissza Miklós a házába a vendégeivel, és éjszaka még sokáig beszélgettek. A parancsnokok másnap tovább utaztak a hadihajóval, és megígérték a püspöknek, hogy igyekeznek békésen teljesíteni a küldetésüket. Alig búcsúzott el a vendégeitől, Miklóst már is körülugrálták a gyerekek. Miklós püspök, kiáltozták csillogó szemmel. Tudjuk ám, hogy az éjszaka megint ajándékot vittél a szegényeknek? Még hogy én, kérdezte Miklós, és szokása szerint megint a hosszú szakállát simogatta. De hát én egész éjjel a vendégeimmel voltam. Sok jó ember van ám még rajtam kívül is ebben a városban, felelte Miklós. Akárhogy is volt, ettől kezdve az a hír is elterjedt, hogy Miklós püspök, ha akar, több helyen is egyszerre egy időben jelen tud lenni. Ráadásul nem sokkal később az történt, hogy Rómában bevádolták azt a három magasrangú katonatisztet, akiket Miklós vendégül látott Mira városában, és akinek a császár az ő közbenjárására végül megkegyelmezett. Hogy lehet ez? Kérdezgették az emberek. Hogyan tudtál úgy Rómába utazni a császárhoz, hogy ne vegyük észre a távollétedet? Talán álmot látott a mi nagy Konstantin császárunk, mert én ugyan ki sem mozdultam Mira városából, mondta Miklós. De még ennél is érdekesebb, hogy Miklós állítólag a halála után is tudott még jót cselekedni. Öreg emberként hunyt el békességben, haja és szakálla hófehér volt. Tisztességgel eltemették, igencsak megsiratták, mert nagyon szerették bölcsességéért, kedvességéért, jó szívűségéért. Még idős korában is fölkerekedett némelyik éjszaka, hogy titkon segítsen a rászorulókon. Aki nagy bajban volt, akár egy zacskó aranyat is kapott, mások annyit, amennyire éppen szükségük volt. Vagy ha egy gyerek csak szomorkodott, annak is jutott valami finom gyümölcs vagy édesség, és másnap reggel már szaladt is az utcára, hogyha meglátja valahol Miklós püspököt, köszönetet mondjon neki érte. De a legkülönösebb az volt, hogy ezek a titkos ajándékok meg-meg jelentek az ablakokban Miklós püspök halála után is. Talán visszalátogatott volna néha a szent életű püspök a mennyországból, vagy talán Szent Miklós itt maradt hívei folytatták helyette a jótékonykodást. Úgy tűnik, még manapság is találnak a gyerekek kis ajándékokat, finomságokat az ablakban, vagy a cipőjükben. Szent Miklós ünnepén, és főként azokban az országokban, ahol híven őrzik Miklós emlékét, az emberek sok helyen a saját nyelvükön adtak neki becenevet, Európa nagy részén Mikulásnak, nyugati felén Santa Clausnak hívják.
Betlen Falvi Gábor Magyar Szentek Élete című könyvéből olvasott nektek Dömötör Ildikó.